Köszönöm szépen. Az előadás egy hosszabb, elég hosszú lélegzetvételű tanulmánynak egy része, amit majd a bevezetőben elmondanék, illetve a későbbiekben pedig a címmel ellentétben nem csak egy kötetről, a Honvéd világról, hanem két válogatás kötetről ejtek majd néhány szót. 1848 emlékezetének megőrzésének módjához három fázist lehet felsorolni. Az első, amikor az írók és költők személyesen a frontvonalon tapasztalták meg a szabadsághoz küzdelmeit, és ezekről beszámoltak a korabeli sajtóban. A második fázis közvetlenül a forradalom után indult el. A forradalom élménye még élénken élt a köztudatban, a cenzúra nem az erről író szép irodalmi alkotásokkal foglalkozott elsősorban, és a nagyfokú érdeklődés miatt jelentős felvásárló előtt jelentett a szabadságharccal olvasni szerető közönség. A harmadik lépcsőfokot 1852-53 és az utána következő évek jelentették. Itt már bizonyos szintű érdektelenség jellemezte a 48-as tematikát, a hatalom gépezete is helyreállt. Az olvasóközönség elmaradása mellett a cenzúra miatt is lecsökkent az újonnan megjelenő kiadványok száma. 1867 vízválasztó volt mind a politikai életben, mind az irodalomban. Az a csoport, az az irodalom, amely megőrizni kívánt a 48 emlékét, kényszerhelyzetbe került. A korábbi elnyomó most legitim uralkodója lett az országnak, ezáltal pedig az emlékezetteremtés, az emlékezet konstruálás skizofrén helyzetbe került. Új identitást kellett megalkotni, megtalálni az eseményeknek a történelmi emlékezetben a helyét, és ehhez kapcsolódóan a történelmi személyiségeknek is. Nem csak a korábban említett Ferenc József, akiből egy idő után mindenki Ferenc Jóskája vált, nem volt azonosítható az aradi vértanú kivégzőjével, hanem Kossuth Lajos, az egykori kormányzó, emigráns Habsburg ellenes vezető is légüres térbe került. Ameddig tartott a passzív ellenállás korszaka, s Ferenc József nem volt felkent, legitim uralkodója az országnak, addig természetes volt Kossuthnak ez a szerepe. A távoli ellenálló, aki egy új szabadsághazban reménykedik. Azonban 1867 nyara után már nem volt lehetőség ennek a regiszternek a folytatására. Tehát ez lett volna a bevezetőm, és ebből a készülő tanulmányból lesz most egy részlet, hiszen ebből a szempontból érdekes megvizsgálni két válogatás kötetet, mindkettő ugyanis 1868-ban látott napvilágot, tehát illeszkedik az általam vizsgált, a történelmi emlékezet által terhelt időszakba. Egy olyan időszakba, amikor a trauma feldolgozásához már másik módszert kellett választani. Erre szeretnék rámutatni, hogyan sikerült a Honvéd világ és a Honvéd album szerkesztőinek ezt a feladatot megoldani. Bényei Péter mutatott rá legújabb monográfiájában arra, milyen aspektusok befolyásolják egy közösség nemzettörténelem felfogását, milyen hatások figyelhetők meg az emlékezés folyamatában. A szerző Jókai néhány kötetét vizsgálta, és az ott megalkotott karakterek sorsát bemutatva, milyen lehetőségekkel álltak szemben 1848 tragédiájának elszenvedői, milyen utak álltak előttük a feldolgozás mibenlétét tekintve. Az általán vizsgált két kötet is illeszkedik ebbe a felfogásba. Az itt megjelenített történetekben ugyanis a főhős mindig egy átlagember, klasszikus kisember, akinek egyéni teljesítményére fókuszálva az olvasó trauma feldolgozásra is elindulhat. Ezek a kis mikrotörténetek ugyanis sosem a nagy tetteket végrehajtó, eszményített alakokat helyezik a középpontba, hanem azokat az átlag embereket, akikkel könnyen azonosul bárki. És ezek az átlag emberek a főhősei mindkét kötetben elhelyezkedő írásoknak. Először a Honvéd albumról ejtenék néhány szót, mert rendkívül népszerű volt a korszakban. A kötetet Szokoli Viktor szerkesztette, akinek személyes érintettsége is volt 1848-49 kapcsán. Egyfelől őt életkora és fizikuma miatt nem találták alkalmasnak honvédségi feladatokra, másfelől édesapja honvédorvosként tevékenykedett, és a szabadságharc alatt 1849-ben hunyt el. Szokoli életcéljának tekintette 1848 és 49 emlékének megőrzését, megóvását. Írásaiban szinte kivétel nélkül ezzel a tematikával foglalkozott, például ő rendezte sajtó le Mészáros Lázár emlékiratait, vagy elég első, komolyabb munkáját megemlíteni, melyet teljes egészében Petőfi Sándornak szentelt. Szokoli munkájából kifolyólag a kor leghíresebb sajtótermékeibe publikált, mint például a Divatcsarnok, Hölgyfutár vagy Fővárosi Lapok. De ugyanakkor ő indította el a Vasárnapi Újság kihívójának szánt Hazánk s a Külföld című heti lapot. Ebből is megállapítható, hogy Szokoli kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett, a korszak híres publicistáival, alkotóival egyaránt összeköttetésben volt. Érdekes, hogy hiába indította el a Vasárnapi Újsággal szemben saját heti lapját, válogatás kötetében maga is Jókai is publikált egy verset és két elbeszélést. A Honvéd albumban a szerkesztő, azaz Szokoli célja a szabadságra dicsőítése volt. Így írt levelében Abonyi Lajoshoz, idézem. Ez album minden tizedik előfizetőjének teljes, azaz bruttó előfizetése első pénzalapul Pest város letéti pénztárába fog elhelyeztetni egy, a szabadságharc emlékére az ország fővárosában Pesten állítandó emlékjavára. Az én és kiadom ebbeli eljárása ellenőrzésébe Percel Mór és Vettel Antal tábornokokat kérem föl, kik a fölkérés szívesen elfogadták, idézet vége. A pénzalapban a kötet lezártakor 255 forint és 90 krajcár volt. Felmerülhet a kérdés, miben állhatott a honvédalmom népszerűsége. Az első ok talán az illusztrációk bősége. Tipikus jeleneteket rögzítettek ezek a képek, ide tartozik például a fogolykísérés, vagy a honvéd újoncozás, konkrét eseményeket nem jelenítettek meg. Érdekesség, hogy a portrék sem találhatók a válogatásban, csupán a honvéd tábornokok tablói kaptak helyet három részletben. Kossuthról, de még Görgeiről sem készült metszet. A kötetben nem csak jó minőségi illusztrációkat találhatunk, hanem helyet kaptak pályakezdő művészek, akikből a későbbiekben híres alkotók lettek. Az egyik ilyen Jankó János volt. Jankó a későbbi évtizedekben a korszak egyik legsikeresebb, legfoglalkoztatottabb illusztrátora lett, többek között szerepe volt abban, hogy Jókai heti lapja az üstökös sikeres legyen. Egyes vélekedések, mozgalmas, nem szokványos helyzetképei miatt őt tartják a magyar képregény megteremtőjének is. A következő művész Wagner Sándor, a Müncheni Királyi Művészeti Akadémia tanára volt, akinek mind ismerjük leghíresebb képét, az 1853-as Dugovics Titus önfeláldozása címet viselőt. Wagner Karl Piloty tanítványa volt, ahogy a kötet másik illusztrátora Lice Mayer is, akinek leghíresebb rajzai Goethe Faustjához kötődnek. De az alkotók között van még Benczúr Gyula is két metszettel, ezek a temetői csata, illetve a visszatért lenkei huszárok címet viselik, illetve Munkácsi Mihály, a honvédújoncozás és a foglyokkal visszatérők című képpel. A képek metszetét pedig Rusz Károly készítette, akinek pesti műhelyében a kor legnevesebb illusztrátorai fordultak meg, például Keleti Gusztáv is. A Honvéd album két jól elkülöníthető részre osztható, a szépirodalmi alkotásokra, illetve az előfizetők névsorát tartalmazó részre. Ez utóbbi 1868. június 22-vel bezárólag 3729 fő volt. Megszámoltam. A névsor nagymértékű variabilitást mutat. Egyaránt található benne arisztokrata, de polgár is, de ugyanakkor az előfizetők között elfér egy falusi cukrászmester is. A Honvéd albumban 32 mű kapott helyet. A szerzők névsora igen változatos, nagyfokú egyezés mutat a Honvéd világgal. Megtalálható többek között Pészat Mári Károly két rövidebb terjedelmű írása, például a Béder Laci, illetve az Egy költőről és egy katonáról. De szerepel a Forra világ című vers Tompától, Vadnai a két káplár, illetve Podmanicki a 16. huszárezred, vagy Szokoli három ember című elbeszélése is. Ugyanakkor Szokoli a kötetbe válogatta Petőfi Négy nap dörgött az ágyú című versét is. Jókainak három alkotása szerepel a kötetben, egyik a Nagyobb, Nagyobbak, Legnagyobbak című vers, J.M. monogrammal ellátva, amit elolvasva megbizonyosodhatunk róla, hogy a Jókai versekből miért nem készült még kritikai kiadás. A másik a Párbaj a csatatéren, ez egy rövidebb elbeszélés, amely a későbbiekben a Fővárosi Lapokban és az Életemből című kötetben kapott helyet. A harmadik pedig a Zsolcai Hős című novella, melyben egykori pápai iskolatársát, Gózon Lajost idézi meg az elbeszélő, középpontba állítva a Honvéd alezredes 1849. június 25-i hőstettét. Az elbeszélés a tipikus jókajegyeket hordozza magán. A főhős nem csak a puskagolyók kerülik ki, a túlerővel szemben is sikeres akciót hajt végre, a sajóban való veszélyes átkelés során nem esik baja, sőt, kitüntetést kis kap Görgeitől. A narrátor a rövid elbeszélésben ebből a hőstedből kiindulva mutatja be, hogyan válik egy sikeres honvédből sikeres polgár, jelen esetben ügyvéd. Itt tehát a bevezető gondolatokban felvázolt skizofrén történelmi emlékezetre utalnék vissza. 1868-ban már muszáj volt az elbeszélének hozzátenni az elbeszéléshez ezt a szálat, hogy némileg feloldja az emlékezés tehetetlenségét. A másik válogatás kötet az 1868-as Honvédvilág, melynek Kunsági, azaz Illési György és Potemkin Ödön volt a szerkesztője. Illési már 1867-ben tagja volt a Hon szerkesztőségének, maga Jókai Kit kérte fel erre, és egészen haláláig 1871-ig dolgozott a napilapnál. Potemkin inkább színházi szakemberként tevékenykedett. A korszakban nagy népszerűségnek örventek drámái, mint például a Petőfi vagy a Petőfi és Bem. A Honvédvilág is egy rövidebb előszóban reflektált létrejöttének miben létére. Itt azonban már más hangnemben szóltak a szerkesztők az olvasókhoz, mint a Honvéd albumban. Számukra nem a forradalom és szabadsághoz dicsőítése volt a kötet feladata, hanem az emlékezés fontosságára hívták fel a figyelmet. Az előszóban ugyanis kitértek arra, hogy szükség van a forradalom és szabadsághoz emlékének megőrzésére, ehhez pedig szükség van az olvasók segítségére. Tehát legyen egy olyan ember, egy olyan csoport, akik részt vettek a forradalomban, vagy nekik a családjukból valaki, ők írják le emlékeiket az utókor számára. Ha pedig nem volt lehetőségük leírni emlékeiket, akkor most feltétlenül tegyék meg. Ugyanis egyre kevesebb a hiteles szemtanú, ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a résztvevők, akármilyen csekélységben is leírják emlékeiket, ezáltal pedig 48-49 élménye, eseménysora rögzüljön a történelmi emlékezetben. Az előszóban ugyanakkor egy másik, kis rejtett felhívást is közzétettek, melyben ismét az olvasók segítségét kérték, ezúttal azonban anyagi vonatkozásban. Kérték a kötetet megvásárlókat, hogy küldjenek további anyagi juttatásokat a szerkesztők részére, hogy vállalkozásuk folytatódhasson, ezáltal pedig minél kiterjedtebben tudják rögzíteni a 48-as eseményeket, még több kötet láthasson napvilágot. A későbbiekben ugyanakkor ez a vállalkozás nem folytatódott, tehát valószínűleg financiális okai lehettek. Alapvető különbség a Honvéd albumban szemben, hogy a Honvédvilág nem tartalmazott illusztrációkat, csak a címlapokon kapott helyet egy rajzolt jelenet, mindkét kötet esetében ugyanaz. De a többi tekintetben a két vállalkozás nagyfokú egyezést mutat. Nem csak a publikáló írók névsora, hanem az írások száma is. Jelen esetben 33, 17 az első, míg a másodikban pedig 16. A kötetben leginkább prózai szövegek kaptak helyet, de néhány vers is szerepelt benne, ilyen például a Kossuth, illetve a Rákóczi induló. Ez mindkettő Kunsági vers és nagyfokú egyezést mutat. Jókai a Honvédvilágban is publikált, az első kötetben a Mégsem lesz belőle tekintetes asszony című elbeszélése kapott helyet, melyben a korábban már említett átlagember szemszögén láttatja az elbeszélő forradalmi eseményeket. A kivételesen jól sikerült elbeszélésben egy debreceni hentes vejének életén keresztül mutatja be a narrátor, hogy a tanult prókátor hogyan válik honvéddé, majd a szabadságharc befejeztével hogyan veszi át az örökölt sorsot, jelen esetünkben a hentes voltat, és hogyan válik sikeres emberré az eredeti foglalkozásától távol. Mikrotörténete által az olvasónak lehetősége nyílik arra, hogy sikeresen integrálódott személy sorsán keresztül levonja a konzekvenciákat. Hogyha egy honvédtiszt is képes feladni korábbi elveiből, a családja érdekében egy nyugalmas, jelen esetben kicsi unalmas életet választani, akkor lehetséges a tovább lépés. A trauma feldolgozásának tehát ez is egy lehetséges módjává válik. Jókai másik műve a két kötetes válogatás végén található, és a Honvédek 1868-ban címet viseli. Itt már korántsem joviális hangnemben nosztalgiázik az elbeszélő a forradalommal kapcsolatban. Az esszé jellegű írásban a narrátor röviden bemutatja, hogyan élnek a forradalom után 20 évvel az egykori honvédek. Az egykor dicsőséges harcokban jeleskedő férfiak nagy része rokkant, segélyekből tartja fenn magát, és képtelen integrálódni a megváltozott világrendbe. Amellett, hogy az eredeti tervekkel ellentétben végül ez az alkotás lett a Honvédvilág zárása, érdekes, hogy az elbeszélő ezáltal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy 1867-et követően nyilvánvalóan a megbékülésre kell törekedni, de nem szabad felejteni. Ezáltal az írás illeszkedik a kötet tematikájába, melynek feladata az emlékállítás volt, ugyanakkor reflektál is a kiegyezés után kialakult paradox helyzetre, amikor két világrend él még egymás mellett párhuzamosan. Itt megjelenik 20 év távlata, és az azóta felnőtt nemzedék, de háttérből előre mozdítva ott vannak 48-49 eseményeinek elszenvedő is. Még annyit szeretnék kiemelni, hogy Jókai mégsem lesz belőle Tekintetes asszony című elbeszélése előtt egy másik novella szerepel, a Vilmos Huszárok hazajövetele címmel. A kétkötetes válogatásban alcímként a Hermann őrmester nyomán ez az elbeszélés szerepel, azonban eredeti megjelenési helyén az igazmondó 1867. évi szeptember 8-i számában, szintén a mégsem lesz belőle Tekintetes asszony előtt, már nem így szerepel az alcím, hanem csak annyit jegyez meg a közlő, hogy egy volt honvéd visszaemlékezései. A későbbi alcímben megjelenített személy Hermann, vagy más átírásban Hermann János, a császár és király hadsereg 10. számú ezredébe, az úgynevezett Vilmos Huszárokba tartozott. Bányai Elemér, az Örmény Metropolis cikkek, anekdoták nevet viselő kötetében egy vitéz szabadságharcos címmel jelent meg visszaemlékezés Hermannról. Ez szerint az urbánus legenda szerint Hermann visszaemlékezései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Jókai megalkotta a kőszívűben Richard alakját és kalandos menekülését. Hermann őrmesternek a legenda szerint léteznek állítólagos visszaemlékezései, amelyek egyelőre lappanganak, nem ismertek. Színjei annyit jegyez meg Jókai és Hermann, valamint ötvös kapcsolatáról, hogy ismerték egymást, sőt. Színjei szerint Hermann a szabadságharc után sikeres gabonakereskedő volt, és ekkoriban ismerte meg a veszprémi tisztviselőként tevékenykedő ötvöst. Jókainak pedig elmesélte kalandos hazamenekülését. Tételezzük fel, hogy valóban létezik valahol Hermann János visszaemlékezése, és Jókai ebből közölt egy szemelvényt. Azonban nem lehet szó nélkül elmenni a mondatszerkezetek és kifejezések mellett, amelyek nagy mértékben, ha nem is egyeznek meg teljesen, de mégis nagyfokú egyezést mutatnak Jókai többi elbeszélésével. És a véletlen, miszerint mindkét megjelenéskor egy másik Jókai elbeszélés mögött szerepel, ráerősít arra a vélekedésre, hogy valószínűleg egy újabb Jókai novellával állunk szemben. Mindkét válogatás kötet és a röviden felvázolt Jókai elbeszélések is arra igyekeznek alternatívát mutatni, hogyan lehetséges 1867 után a konszolidáció és a korábban berögzült szokásoknak és viselkedési attitűdöknek a levetkőzése. Ezek a lehetséges utak azonban nem konkrét életvezetési tanácsadóként kerülnek az olvasók elé, hanem az illusztrációkban megjelenő alakokban, az elbeszélésekben felépített karakterekben, a sokszor hátországban tevékenykedő emberekben, az átlagos polgárokban felvetődő sorskérdések által. Hogyan tud túllépni a traumán és feldolgozni azt egy volt honvédvaka, egy a forradalom előtti prókátor, vagy egy a sebesültet ápoló asszony. Köszönöm szépen!